Hallgassuk meg Isten igéjét a korintusiakhoz írott első levélből, a 10. fejezet 14. versétől a 22. versig terjedő szakaszból.
Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Mint értelmesekhez szólok, ítéljétek meg ti magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek meg a test szerint való Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? Mit mondok ezzel? Netán azt, hogy a bálvány áldozat valami? Vagy hogy a bálvány valami? Nem, hanem sokkal inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögnek áldozzák, és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördög poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat? Netán, erősebbek vagyunk nála? Eddig Isten igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, dicsérünk téged a lehetőségért, hogy most összejöhettünk. Köszönjük, hogy fizikailag itt lehetünk, és könyörgünk a te szent lelked jelenlétéért, hogy lelkileg is lehessünk itt együtt, és a te szent lelked áldja meg a te ígédnek a üzenetét, tudjuk ezt felfogni, juthasson a mi szívünkhöz, bárhonnan, bárhogy érkeztünk. Könyörgünk, Uram, hogy ahogy a hideget, a télnek a szorítását lassan oszlatja szét a tavaszi napsugár, így oszlassad szét a mi szívünknek is a hidegségét, keménységét, Uram. És így tanítsál bennünket ezen a mai napon arról, hogy mit jelent az igaz Isten tisztelet, és mi az, amitől meg akarsz bennünket óvni. Tanítsál minket így a bálványokról, és tanítsál minket te magadról. A te szent lelkedél segítségért, jelenlétért könyörgünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 44. fejezet 22. verséből. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Amen. A 226. dicséretünk második versét énekeljük el. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, az korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetének 14. verséből. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Divattá vált mostanában a méregtelenítésről sokat beszélni. Méregtelenítésre azért van úgymond szükség, mert sok mérget összeszedünk, lenyeljük az étellel, lenyeljük az itallal, beszívjuk az utcán, telítődik a testünk különböző mérgekkel, megbetegszünk, lelassulunk, gyengébbek leszünk. Az orvosok mindenféle módszert találtak ki arra, hogyan tudunk ezektől a mérgektől megszabadulni. Javasolják is, hogy időről időre vegyünk részt egy-egy ilyen méregtelenítésen. Ma délelőtt egy lelki méregtelenítésre hívom a testvéreket, ugyanis ebből a szakaszból is kiderül, hogy nem csak a testünk, hanem a lelkünk is mindenféle méreggel képes megtelni, és ha megtelik, akkor egészségtelenül működik, esetleg odáig is eljuthat, hogy jóformán egyáltalán nem működik. Időről időre nekünk, hívő embereknek is szükségünk van arra, hogy méregtelenítsünk. És ez többet jelent annál, mint hogy naponta elővesszük a Bibliánkat, és naponta imádkozunk. Ez ennél egy kicsit speciálisabb foglalkozást jelent. Ezt a mérget, ezt a lelki mérget Pál apostol úgy hívja, hogy bálvány. Az egész Biblián keresztül nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy bálvány, bálványimádás, és minden egyes helyen azt látjuk, hogy ez bizony méreg a lélek számára, és ettől meg kell szabadulni. Hát ezzel kapcsolatban tanít minket Isten ezen a délelőttön. De mielőtt rátérnénk magára a bálványimádásra, illetve arra, hogy mit tanít erről Isten, először vessünk egy pillantást arra, hogyan tanít minket Isten. Milyen Istennek a pedagógiája? Talán különösnek tűnhet némelyek számára, hogy ezt mondom, Istennek van pedagógiája. Sokan úgy gondolnak Istenre, hogy hát ő a mindenható Úr, ő megmondja, hogy mit akar, pont. Neki nincs szüksége pedagógiára. Ő elmondja, nekünk pedig engedelmeskednünk kell. Isten király, nem pedig tanár. Nincs pedagógiája. Hát hadd válaszoljam erre azt, hogy habár ezt a szót valóban nem említi sehol a Biblia, hogy Isten olyan, mint egy tanár, ugyanakkor a gondolat lépten nyomon előkerül. Már az Ószövetségben ezt mondja Isten, mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Úgy mutatkozik be, mint tanár. Jézus megerősíti ugyanezt. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Még később, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Tehát Isten valóban tanár, egy jó tanár, akinek van pedagógiája. És ebből a pedagógiai, úgymond módszertanból, ebben az ige szakaszban két fontos dolog derül ki. Egyrészt az, hogy Isten határozottan különbséget tesz igaz és hamis, jó és rossz között. Sok tanár ezt nem teszi meg. Sok tanárral találkoztam már eddigi nem olyan hosszú életem során, és azt tapasztaltam, hogy nem kevesen úgy gondolkoznak közülük, hogy az ő dolguk az információ átadása. Bemennek az órára, elmondják az előadásukat, aztán kimennek. A diák meg kezdjen a hallottakkal, amit akar. Hát lehet egy ilyen tanár nagy tudású, de a szó klasszikus értelmében nem nevezhető tanárnak. Az ilyen ember ugyanis nem nevel, nem segít az önálló és a helyes ítéletalkotásban. Amikor a Bibliát olvassuk, akkor sosem érezzük azt, hogy Isten határozatlan lenne bármilyen kérdésben is. Isten mindenről úgy nyilatkozik, hogy ez az igazság, ez a hamisság, ez a fekete, ez a fehér, ez a jó, ez a rossz. Ennek megfelelően pedig bizonyos dolgokról határozottan azt mondja nekünk az Isten, hogy ezt tedd, más dolgokról pedig ugyanilyen határozottan, hogy ezt ne tedd. Tehát Isten pedagógiájának ez az egyik oldala, vagy egyik vonása, hogy határozottan különbséget tesz igaz és hamis, jó és rossz között. Van egy másik vonása is azonban Isten pedagógiájának, ez pedig az, hogy ő nem hagy minket magyarázat nélkül. Nem egyszerűen csak elmondja, hogy mit tegyünk vagy ne tegyünk, hanem meg is magyarázza, hogy ez miért válik javunkra. Nem kellene ezt tennie Istennek. Megtehetné, hogy egyszerűen csak kijelenti nekünk, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, de az ember nem szokott így bánni a gyermekeivel. Lehet, hogy amíg egy gyermek nagyon kicsi, addig erre van szükség. Ne nyúlj a konnektorhoz, pont. Ha oda nyúlsz, rácsapok a kezedre. Hiába kezdeni el magyarázni egy szülő a gyerekének, a 2 éves gyerekének, hogy abban áram fut, és meghalsz, ezt még nem érti a gyerek. Akkor egyszerűen csak meg kell tiltani neki. És ha mégis oda nyúl, akkor büntetni kell. Hát lehet, hogy a hitéletben is van egy ilyen stádium, amikor Isten egyszerűen csak elmondja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, de mihelyt valaki elkezd növekedni a hitben, azt is tapasztalja, hogy Isten magyarázatokat nyújt. Ő nem kicsi gyerekeknek néz minket, hanem olyanoknak, akiket ő nevelni szeretne, éretté, felnőtté tenni a hitben. Ő nem csupán azt akarja, hogy engedelmeskedjünk, hanem azt is, hogy értsünk, egyetértsünk vele, és önkéntesen vele együtt munkálkodva tegyük azt, ami helyes. Tehát Istennek van egy ilyen nagyon kedves és nagyon hasznos pedagógiája, és ezt fogjuk most majd a bálványimádás kapcsán is nyomon követni. Hát kezdjük ennek a pedagógiának megfelelően először a felszólítással, Isten határozott útmutatásával. Mit parancsol, illetve mit tilt Isten ebben a szakaszban, így fogalmazza meg, kerüljétek a bálványokat. Egyszerű kis mondat, fejtsük meg, hogy mit jelent. Kezdjük azzal, hogy mi a bálvány. Ugye, ha valaki beül egy történelem órára, vagy egy művészet történet órára, és ott a tanár ad valamiféle meghatározást a bálvánnyal kapcsolatban, akkor általában ilyesmit szokott mondani. A bálvány egy olyan ember alkotta tárgy, többnyire szobor, melyet az általa megjelenített istenség miatt tisztelnek. Ez a bálvány, egy ókori szobor, egy ókori Isten szobor. Így gondolkodnak erről a tanárok, művészettörténészek, és sajnos sokszor mi is, akik itt ülünk a padokban. Ezek a bálványok. Konkrétan mik ezek? Hát, ha már mindig a zsidókról van szó, meg Kánaán földjéről, akkor mondjuk ott van egy Baál szobor, a kánaániták főistene. A görög-római mitológiában ott van Zeus és Jupiter, az egyiptomiaknál Ízis, a germánoknál Votan, az indiaiaknál Brahma. Ismerjük ezeket a szobrokat mindannyian, és jól tudjuk, hogy sok ember, hát az ókori népességnek a 99%-a ezek előtt hajlongott. És ezért is kellett olyan sokszor felhívni a zsidók figyelmét erre a veszélyre, hogy ne tanuljátok el ezt a többiektől. Lehet, hogy kevesen vagytok, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy a többiek csinálják mind jól, hiszen ők mind ugyanazt teszik, és ti vagytok a kisebbség, akik rosszul gondolkoztok, de ne higgyétek ezt, ti az én utamon jártok. Kerüljétek el a bálványokat. Hát az ókorban valóban elsősorban ezekhez a szobrokhoz volt köthető a bálványimádás, manapság azonban nem. De sokan ezt még nem vették észre. Sokan úgy gondolkoznak, hogy hát nekem nincsen ilyen szobrom otthon, meg hát máshol sincs, és nem is szoktam előtte hajlongani, akkor engem nem érint a bálványimádás. Fel lett olvasva egy ilyen ige a Bibliából, de minthogy ez engem nem érint, akkor most alszom egy jót, majd az énekre felébredek. Hát az a helyzet, hogy nem véletlenül hívja fel Isten a figyelmünket újra és újra a bálványimádásnak a veszélyére. Azért hívja fel, mert ez sokkal többet jelent különböző szobrok előtti leborulásnál. Van a bálványnak egy sokkal jobb meghatározása, ezt egy amerikai lelkész Tim Keller így fogalmazta meg, a fiatalok már hallhatták a nyári táborban, mert ott már elhangzott ez a megfogalmazás. Ő a következő meghatározást adja. Bálvány minden, ami fontosabb számodra Istennél. Bármi, ami képes jobban magával ragadni a szívedet és a fantáziádat, mint Isten. Bármi, amitől olyasmit vársz, amit csak Isten adhat meg neked. Hamis Isten minden, ami annyira fontos az életedben, hogy az elvesztésével úgy érzed, nem lenne érdemes élni. Egyszerűbben megfogalmazva, minden bálvány, ami az Isten helyére akar lépni az életünkben. És ez sokkal több, mint néhány szobor. Ebben az értelemben mondja Calvin az egyik könyvében, az ember szíve bálvány gyár. Folyamatosan gyártjuk a bálványokat. Tehát az a lelki méreg, ami úgymond minket mérgez, ez saját magunkból származik. A saját szívünkből. A szívünk gyártja ezeket a bálványokat. És hadd kérdezzem meg, hogy kinek mi a bálványa? Erre most gondolom mindenki zavarba esett, mert fogalma sincs így első hallásra, hogy mégis mi a bálványa. Hadd segítsek. Nem fogom mindenkinek most oda mutatva megmondani, hogy neked ez a bálványod. De hadd tegyek fel néhány segítő kérdést, és lehet, hogy ez alapján mindenki magának meg tudja állapítani, hogy mi a bálványa, vagy rosszabb esetben mik a bálványai. Minden mondatot így fogok kezdeni, csak úgy érdemes élni. És be fogom fejezni valamivel ezt a mondatot. Ha valaki egyetért ezzel a mondattal, akkor egy bizonyos bálvány biztos, hogy jelen van az életében. Ezt majd meg fogom nevezni minden mondat után. Tehát 10 ilyen mondatot fogok felolvasni. Csak úgy érdemes élni, ha az emberek szeretnek és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Nem tudom, valaki vallja-e ezt az életfilozófiát. Csak úgy érdemes élni, ha szeretnek. Ha nem szeretnek, úgy nem érdemes. Ezt nevezzük az elfogadás bálványának. 2. Csak úgy érdemes élni, ha valaki gondoskodik rólam és megvéd minden veszélytől. Ha nem történik velem soha semmi rossz, ha nem történhet velem baj. Ez a biztonság bálványa. 3. Csak úgy érdemes élni, ha képes vagyok boldoggá tenni a családomat. Ott van egy rakás ember, feleségem, gyerekeim, stb. Nálunk nincs stb., de lehet, hogy másoknál van. Ha én boldoggá tudom őket tenni, akkor van értelme az életemnek. Ha nem, akkor nincs. Ez a családnak a bálványa. 4. Csak úgy érdemes élni, ha azon az életszínvonalon élhetek, amelyre mindig is vágytam. Ez a jólétnek a bálványa. Nagyon sokan szenvednek ettől. A reklámok erre építenek. Érezd magad elégedetlennek, hogyha nincs meg ez, vagy az az életedben. És ezt nagyon magunkévá tudjuk tenni, ezt a filozófiát. Ha nem tudok biztosítani egy bizonyos életszínvonalat, nem biztos, hogy a legmagasabbat, de egy bizonyos életszínvonalat, akkor nem is érdemes élnem. Ez a jólét bálványa. 5. Csak úgy érdemes élni, ha a környezetem, családom, gyülekezetem, főnököm elismeri és értékeli a teljesítményemet. Hát ez a teljesítmény bálvány. Magyarul dicsérjenek engem az emberek. Mondják azt, hogy amit te letettél az asztalra, na az már valami. Büszkék vagyunk rád. 6. Csak úgy érdemes élni, ha képes vagyok befolyásolni a környezetemet. Ez a befolyás, ez sokféleképpen megnyilvánulhat. Akár egy családon belül mindenki azt teszi, amit mondok, akár egy baráti társaságban mindenki rám figyel, amikor kinyitom a számat, akár egy munkahelyen én vagyok a főnök, vagy én értek valamihez a legjobban, és ha azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, akkor mindenki úgy csinálja. Ez a hatalomnak a bálványa, hogy mindenki azt tegye, amit én mondok. Van természetesen a hatalomnak egy magasabb szintje is, amikor valaki konkrétan emberek élete fölött rendelkezik, de úgy gondolom, hogy kevesen tartoznak ebbe a rétegbe közülünk. 7. Csak úgy érdemes élni, ha nem kell felelősséget vállalnom semmiért és senkiért. Sokan érzik ezt. Van egy népszerű szó, amit eléggé elkoptattunk már, ez a szingli kifejezés. A szingli életforma az azt jelenti, hogy legyen egy fizetésem, amiből relatíve kényelmesen megélek, legyenek barátaim, szeretőim, minden, ami kell az élethez, egy autóm, de senki ne kérjen rajtam számon semmit. Senkinek a boldogsága úgymond ne függjön tőlem. Én a magam ura vagyok. Ez a függetlenségnek a bálványa. Már csak 3 van hátra. Csak úgy érdemes élni, ha az embereknek szükségük van rám. Sokan vannak, akik így érzik. Ha nincs szükségük rám az embereknek, akkor én haszontalannak érzem magam. Ugye sok, főként édesanyja szenved ettől, amikor a gyermeke nagy lesz, hát már mindent meg tud egyedül csinálni, már nem kell felvágni neki az ennivalót, nem kell elkészíteni, már egyedül is képes rá. Nem tudok segíteni neki, nincs rám szüksége. Egy lelkész is kerülhet ugyanebbe a helyzetbe. Én nem mondom, hogy ez a bálványom, mert egyébként nem, de egy lelkész, egy segítő foglalkozásban lévő ember könnyen válhat ennek a bálványnak a rabjává. Szükség van rám? Jól érzem magam. Nincs szükség rám? Rosszul érzem magam. Ez a segítés bálványa. 9. Csak úgy érdemes élni, ha a mese szavaival élve, én vagyok a legszebb a vidéken. Ezt direkt a végére hagytam, holott tudom, hogy talán első körben sokan ezt találnák a legfontosabbnak, legalábbis a fiatalok közül sokan biztosan. Hát abban a környezetben, ahol én mozgok, az iskolában, hadd lehessek én a legszebb. Ez sok mindent jelenthet, ez a szépség. Én ebben még a humorérzéket is, meg a mindenféle megnyilvánulást is beleveszem. Tehát, hogy én legyek az, akire odafigyelnek. A népszerű. A szép. Ez a szépségnek a bálványa. És a 10. az furcsának tűnhet, ugyanakkor azt gondolom, hogy talán többeket érint. Csak úgy érdemes élni, ha be tudom tartani vallásom minden előírását. Ez a vallásnak a bálványa. Sokan olvassák a Bibliát, tudják, hogy mik az Isten elvárásai, tudják azt is, hogy mik a hívő testvérek plusz elvárásai, és úgy gondolják, hogy ha ezeket sikerül betartani, akkor minden szép és jó, de ha nem sikerül, akkor minden borul. Akkor már is boldogtalanok vagyunk. Csak úgy érdemes élni, ha én vagyok a jó kisfiú és jó kislány, aki ezt be tudja tartani. Ez a vallás bálványa. Tehát Isten azt mondja, hogy ilyen bálványok lehetségesek az életünkben. Hadd tegyem hozzá, hogy van még kismillió a bálványokból. Hát most nem lehet mindent felsorolni, de azért gondolom, hogy mindannyian találtunk olyat, ami legalább részben illik ránk. Hát Isten határozottan azt mondja, hogy kerüljétek a bálványokat. Kerüljük el ezeket a bálványokat. Hát hogyan lehet ezt megtenni? Amerikai könyvekben szokott előfordulni, hogy ad az író egy cselekvési tervet, egy 4-5-6-7 pontból álló cselekvési tervet, amit az ember, ha követ, akkor biztos, hogy sikert fog aratni. Hát most én is egy ilyen 4 pontból álló tervet összeírtam, de senki ne gondolja azt, hogy a módszereknek vagyok a rabja. Ez egyszerűen csak így szokott történni. Így szoktunk megszabadulni a bálványainktól, tehát jóformán csak papírra vetettem azt, ami egyébként is zajlik sokszor az életünkben. Tehát először is fel kell ismernünk egy bálványról, hogy az bálvány. Hogy itt nem egy egyszerű jelenségről van szó, hogy én ilyen vagyok, hanem itt egy méregről van szó, egy lelki méregről van szó. Megjelent egy bálvány az életemben. 2. Minősítsük bálványainkat egyértelműen rossznak. Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert a bálványoknak van egy csúnya tulajdonságuk. Ez a tulajdonságuk az, hogy nagyon könnyen megszerettetik magukat velünk. És amikor arra kerülne a sor, hogy hátat kellene nekik fordítanunk, akkor valahogy sehogy sem akaródzik. Akkor teljes erővel magunkhoz öleljük őket. Sokszor különböző ideológiákat gyártunk, amivel még magunkat is próbáljuk megtéveszteni. Hadd mondjak néhány példát. A család bálványára azt mondjuk, Isten azt parancsolja, hogy viseljünk gondot a háznépünkre, én csak teljesítem az Isten parancsát. A teljesítmény bálványra sokszor azt mondjuk, Isten azt parancsolja, hogy lelkiismeretesen végezzük a munkákat, én csak teljesítem az Isten parancsát. A vallás bálványára sokszor azt mondjuk, Isten parancsa, hogy legyünk szentek, tökéletesek, én csak teljesítem a parancsot. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy bálvány van az életemben, de ez valójában vagy nem az, vagy még hasznom is származik belőle. Ne csapjuk be magunkat. A bálvány akármilyen kedves számunkra, akkor is bálvány, méreg, amiből minél többet csepegtetünk magunkba, annál betegebbek leszünk. A harmadik lépés, hogy ismerjük el, hogy egyedül nem tudjuk legyőzni bálványainkat. Minthogy a bálvány megszeretteti magát velünk, ragaszkodunk hozzá, nagyon nehéz ellene tenni bármit is. Ha valakit, valamit szeretünk, arra általában nem tudunk nemet mondani. Ha meg is győzi az ige az értelmünket, hogy már pedig ennek meg kell történnie, és ki is mondjuk egy imádságban vagy egy beszélgetésben, hogy ettől a bálványtól meg akarok szabadulni, akkor is utána sokszor azt érezzük, hogy hát már is rosszul vagyunk, már is hiányzik, már is szeretnénk visszahozni az életünkbe. És mihelyt látunk egy kis lehetőséget rá, hogy legálisan visszahozzuk, akkor vissza is hozzuk. Ragaszkodunk a bálványainkhoz. Hiába szedjük össze minden erőnket, nem tudjuk sikeresen felvenni vele a harcot. És itt jön a negyedik pont, kérjük Isten erejét a bálványok elhagyásához. Ez egyedül így megy. Amíg azt gondoljuk, hogy egyedül tudunk győzni, addig nem fogjuk kérni Isten erejét, és szégyen fogunk vallani. Ha elismerjük, hogy egyedül képtelenek vagyunk, és utána fohászkodunk Isten erejéért, akkor ő képes megszabadítani minket a bálványainktól. Több embernél láthattam már ezt a folyamatot, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy valami megkötözöttség volt az életében. Valami, ami nem engedte, hogy igazán Istené lehessen, hogy teljesen az Istené lehessen. És jó volt látni azt, amikor valaki megalázkodott, és Istenhez fordult, akkor megszabadult. Akár a kapzsiságától, akár a hatalommániájától. Lehet, hogy ezek a dolgok újra és újra kísértettek, de mégis alapvetően megtörtént egy szabadulás. Tehát Isten pedagógiája így kezdődik, hogy határozottan elmondja, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Hát ebben az esetben tiltja a bálványimádást, kerüljétek a bálványokat. Ugyanakkor, ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy Isten magyarázattal is szolgál számunkra, miért jó, ha elkerüljük a bálványokat. És így fogalmazza meg ezt Pál apostol, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Magyarul gondolkozzunk együtt Istennel, mert ő elmondja, hogy miért jó ez számunkra. Hát előjáróban hadd mondjak annyit, hogy az az okfejtés, amit ott Pál apostol ebben az ige szakaszban elmond, szerintem nagyon bonyolult. Az embernek úgy keresztbe áll a szeme, amikor először olvassa. Szó van Krisztus testéről, véréről, meg ördögöknek való áldozatról, meg mit tudom én még mi mindenről. Nagyon bonyolultnak tűnik. Pál apostol általában így szokott fogalmazni. Ha leegyszerűsítjük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen Pál végig arról beszél, hogy a bálványoknak a legnagyobb veszélye az, hogy elszakítanak az Istentől. És hadd mondjak egy képet, ami ezt a folyamatot talán megjegyezhetővé teszi számunkra. Képzeljünk el egy egyenes utat. Ez az út jelképezi az Istennek tetsző életet. Ezen az úton járunk mi, akik hiszünk benne. Járunk ezen az úton, megyünk előre, és egyszer csak azt látjuk, hogy egy kis ösvény elkezd leágazni erről az útról. Egy olyan ösvény, amelynek az útiránya az majdnem ugyanaz, mint az Isten útjának az útiránya, csak egy kicsit tér el attól. A matematika nyelvén szólva a két út hegyes szöget zár be. És hát nézegetünk arra felé, nagyon izgalmasnak találjuk, hogy mi lehet arra, és letérünk, elindulunk, megteszünk egy pár lépést azon az úton. Látunk ott sok új és érdekes, izgalmas dolgot, és nem félünk, mert tudjuk, hogy ott van Isten útja mellettünk egy-két lépésre. Oda is nézhetünk, még látjuk. Aztán megszokjuk ezt az új utat, eltűnik a félelem, és egyre nagyobb sebességgel haladunk rajta. Egy idő után már eszünkbe sem jut, hogy hátra nézzünk. De ha megtennénk, azzal sem érnénk el túl sokat, mert Isten útja már látótávolságon kívülre került. A bálványok is pontosan így működnek. Azok a bálványok, amelyekről azt gondoljuk, hogy nem befolyásolják az Istennel való kapcsolatunkat, mert alig különböznek tőle valamiben, lehet, hogy eleinte tényleg nem befolyásolják nagyon. Mert szeretjük még Istent is, de szeretjük már a bálványt is. Egy idő után pedig azt tapasztaljuk, hogy Istenről elfeledkezünk, a bálványt pedig egyre jobban szeretjük. A bálvány vált a mindenné. És ezt mondja Pál apostol, hogy így tudunk elszakadni az Istentől. És ha valaki elszakad az Istentől, az az élettől szakad el. Ez nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban meghal. Érdekes is lenne, hogyha valaki a hívők közül hirtelen úgymond bálványimádásra adná a fejét, az hirtelen szívrohamot kapna, akkor most nem sok embernek prédikálhatnék itt, sőt, én magam sem prédikálnék, mert akkor egyikünk sem lenne már életben. Tehát nem így szakadunk el az élettől, hanem úgy, hogy az igazi élet, a minőségi élet, amit Krisztus hozott nekünk, az válik egyre távolabbivá. A lelki állapotunkra az lesz jellemző, hogy büszkeség és félelem között ingázunk. Egyszer mi vagyunk a középpontban, azt gondoljuk, hogy milyen jó nekünk, másszor pedig erőt vesz rajtunk a félelem, milyen elveszettnek érezzük magunkat. Az is jellemző erre az élettől való elszakadásra, hogy nem jelentünk senki számára áldást. Lehet, hogy együtt élünk emberekkel, de abban nincs köszönet az ő számukra. Nem vagyunk áldás. És talán a legrosszabb az egészben, hogy megszomorítjuk az Isten lelkét is. Isten lelkét, aki hitet ajándékozott nekünk, aki elindított minket az Isten útján. Aki annyi mindent adott, és most azt kell látnia, hogy visszaélünk az ő kegyelmével. Visszaélünk, és akár csak a kutya visszatérünk a magunk okádására. Ha valakinek az életében a bálványok uralomra jutnak, akkor az ezt fogja tapasztalni, hogy elszakad az élettől. A lelkisége az a nullára esik vissza, nem használ senkinek, és az Istent is megszomorította. És mi marad? Elvesztettünk mindent, ott maradt a bálvány. Ad nekünk boldogságot az a bálvány? Hát egyáltalán nem. Ami eleinte csábító volt, az a végére már utálatossá és gyűlöletessé lesz. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy segít, ha vesz magának még egy autót, meg egy még nagyobb házat, aztán a végén olyan csömört kap tőle, még ha megengedheti magának akkor is. Mert a bálvány kezdetben csalogatta, de aztán rájön, hogy nem képes megelégedést adni számára. Az Ószövetségnek a legnagyobb profétája, Illés proféta mondta kortársainak, ne sántikáljatok kétfelé. Nem szolgálhattok Istennek is, meg a baáloknak is. Nem lehet egyszerre Istent és a bálványt is szolgálni. És ugyanezt mondja el nekünk Isten, hogy habár nincsenek szobrok, de vannak bálványok az életünkben, és nekünk is döntenünk kell. Nem lehet ez is és az is az életünkben. Ha gazdag életet szeretnénk, akkor választanunk kell. Vagy ezt, vagy azt. És Pál apostol arra bátorít minket, hogy az az élet, amit Krisztus közelében élünk, az sokkal jobb, mint amit a bálványok közelében élünk. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Felnőttek vagytok, mondja Pál, hitben érettebbek, ítéljétek meg, amit mondok. Mi a jobb számotokra? Ha kitartotok Isten mellett, vagy ha a bálványoknak áldoztok. Nem, ne sántikáljatok kétfelé. Hát adja nekünk Isten, hogy elhatározásokat tudjunk a mai napon is hozni, hogy tisztábban járunk Isten egyenes útján. Amen. Válaszoljunk Istennek a 469. dicséret második versének az eléneklésével. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Úrunk, bevalljuk neked, hogy akkor szomorodik el legjobban a lelkünk, amikor tükröt tartasz elénk, és megmutatod, hogy tévúton járunk. Amikor haragszol ránk, akkor sem szomorodik el így a lelkünk, akkor sokszor úgy érezzük, hogy szenvedéseinkkel, a te haragod elviselésével eleget teszünk. De amikor jössz felénk a te szelíd szavaddal, és egyszerűen csak bemutatsz minket önmagunknak, szembesítesz minket a mi bálványainkkal, hűtlenségeinkkel, akkor mindig elszomorodik a lelkünk. Kérünk, bocsáss meg, hogy ilyenkor olyan könnyen menekülünk tagadásba, hogy előled is, magunk elől is, mások elől is tagadjuk a valóságot. A mi életünkben nincsen bálvány, velünk minden rendben van. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor a tagadást még harag is kíséri, hogy mondhatod ezt rólunk, hogy mondhatják ezt mások rólunk. Velünk nincs baj, nem szeretnek minket. Urunk, kérünk, bocsáss meg a haragunkat is. És kérünk, bocsáss meg, amikor közönösek vagyunk, hiszen így is tudunk válaszolni a te szavadra. Bemutatsz önmagunknak, és mi megrándítjunk a vállunkat, mintha mi sem történt volna. Kérünk, ezt is bocsásd meg nekünk. Hálát adunk neked, Urunk, a te lelkednek a munkájáért, aki nem hagy minket szomorkodni, nem hagy minket haragudni, vagy közömbösnek maradni, hanem eljuttatja az ígét, az üzenetet oda, ahova kell, szívünk, lelkünk legmélyére. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak szembesítesz önmagunkkal, hanem el is indítasz minket a jó úton, eltávolítod a bálványainkat, méregteleníted a mi lelkünket, visszahelyezel a te utadra, hogy azon járhassunk. Nagyon kérünk, hogy ez a te igéd, amely elhangzott most közöttünk, hadd maradhasson meg bennünk, ne legyünk feledékeny hallgatói a te igédnek. Kérünk, hadd dolgozzon ott bennünk, és végezze el a maga munkáját. Kérünk, tisztogass minket, hadd lehessünk a te tiszta gyermekeid ebben az elfajult világban. Kérünk, áld meg az életünket személyesen, áld meg családunk életét, gyülekezetünk életét. Add meg, hogy áldás lehessünk emberek, az egész nép, az emberiség számára. Kérünk, így áld meg az életünket, és vezess minket a te utadon. Amen. Személyes imádságainkat vigyük egy percben Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Most pedig elvileg egy ének tanítós vasárnapunk van, és Tarnóci Laci testvérünk most két éneket szeretne elénekelni nekünk.
Köszöntöm a testvéreket! Az Isten tisztelethez kapcsolódva szeretnék két éneket elénekelni. Az elsőnek a szövegét Füle Lajos írta, arról szól, hogy mikor jön el az ébredés. Böjti aktualitása leginkább a második verse, ami így szól, majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva mégy el, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért, és döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Kívánom, hogy közben gondoljuk végig a bűnhöz való viszonyunkat, a bálványokhoz való viszonyunkat. A böjt vége a nagy hét vége pedig nagypéntek és húsvét, amikor is megtörtént a szabadításunk, és a feltámadásunknak az záloga is megtörtént. Adja Isten, hogy elérjünk a Golgotára, és meglássuk a szabadításunkat, és hogy tudjuk az utunkat Krisztussal együtt járni. Hallgassák szeretettel ezt az éneket.
Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sose voltál igaz keresztjén. Ha fájni fog, hogy annyian vannak, akiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva mégy el, letenni ott, mint keserűn, nem alkudva testtel és vérrel. Majd, ha hálát adsz Jézusért, és öntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, hogy kik ők, akik vetnek, aratnak, közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak. mert látod már a tájat itt, amely az aratásra fehérlik, és munkára lelkesít majd a hit, akkor jön el az ébredés itt.
És a második énekemnek a szövegét is én merészkedtem írni. Arról szól, hogy Isten életet adott értünk, Krisztus életét adta értünk, és cserébe ugyanezt várja. Csak nem Krisztus életét kell nekünk adni, hanem a sajátunkat. És hogy a hőn áhított békesség, meg a biztonság, amit magunknak teszünk bálványnak, az nála vár minket. Úgyhogy a legtökéletesebb ajándékok ránk is Istennél várnak. Úgyhogy erre bíztat ez az ének, hogy menjünk hozzá.
Nem kér sokat tőled, csak azt, amit ő adott. Életet adott, érted, te meddig váratod. Add életed néki, de ne csak félig áll. Jézus nem csak félig halt meg a Golgotán. Isten kéri élted, csak nála van jó helyed. Üdvöt, békességet csak ő adhat neked. Nem kér sokat tőled, csak azt, amit ő adott. Életet adott, érted? Te meddig váratod?
Köszönöm szépen.
Köszönöm.